Szent igéje, amelyre figyeljünk az Isten szent lelke segítségével, írva található Lukács evangéliumában, annak a 12. fejezetében a 35. verstől a 48. versig.
Hangzik Isten igéje. Legyen derekatok felövezve és lámpásotok meggyújtva azokhoz hasonlóan, akik urukat várják, mikor megjön a mennyegzőről. Bizony mondom néktek, hogy felövezve magát asztalhoz ülteti őket, hozzájuk megy és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor jön is meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a házura, melyik órában jön a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy betörjön a házába. Ti azért legyetek készek, mert amely órában nem gondolnátok, akkor jön el az ember fia. Péter meg pedig megkérdezte, Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Az Úr így válaszolt. Kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, akit az Úr gondviselővé tett a háza népe fölött, hogy idejében kiadja nekik az élelmüket. Boldog az a szolga, akit megérkezésekor ura ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy egész vagyona felett gondviselőjévé teszi. Ha pedig az a szolga így szólna a szívében, halogatja még az uram a hazajövetelt, és verni a szolgákat és szolgáló lányokat, és kezdene enni és inni és részegeskedni. Megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja. Azt a szolgát, amelyik ismerte urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntetik meg. Azt pedig, aki nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntetik meg. Akinek sokat adtak, attól sokat követelnek, és akikre sokat bíztak, attól többet várnak el. Gyertek testvéreim, köszönjük meg Isten igéjét, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy ismét itt lehetünk a házadban, és közösen megköszönhetjük neked az elmúlt hét minden áldását, amit velünk egyen-egyenként tettél. Köszönjük, hogy velünk voltál a hideg napokon, a nagy havazásban, éppen úgy, mint a hirtelen változó melegebb időben, az esőben és a szélben. Óvtad egészségünket, tápláltál igéddel, és testünk szükségeiről sem feledkeztél meg. Adtál ennünk, ruháztál, és van meleg otthonunk. Köszönjük, hogy szeretteinket és családjainkat is őrizted. Kérünk, mai igéddel erősíts meg bennünket, hogy feltöltekezve tudjunk nekifeszülni mindannak, amit meg kell tennünk ma és a ránk következő napokon. Add meg nekünk, hogy hű sáfáraid, boldog szolgáid lehessünk, akiket mikor meglátogatsz, munkában találsz. Add, hogy ki tudjuk használni a megtérésre adott kegyelmi időt. Lássuk meg mindnyájan, hogy nem csak a másiknak, hanem elsősorban nekem van szükségem kegyelmedre. Így áld meg mindannyiunkat. Adj igaz böjtöt nekünk, amikor mi tudunk alábbszállni, te pedig növekedni tudsz bennünk. Amen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét a 103. Zsoltár alapján hirdetem. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Istennek szent igéje, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánom köztetek, írva található a már felolvasott evangéliumi szakaszban, közelebbről Lukács evangélium a 12. fejezetében, a 35. verstől a 37. versig. Legyen derekatok felövezve és lámpásotok meggyújtva, azokhoz hasonlóan, akik urukat várják, mikor jön meg a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megjön, ébren talál. Bizony mondom nektek, hogy felövezve magát asztalhoz ülteti őket, hozzájuk megy és felszolgál nekik. Azok kedvéért mondom, akik nincsenek itt vasárnapról vasárnapra, hogy az apostoli hitvallást magyarázzuk, és a mai vasárnapra az a szakasz jutott, hogy onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Tehát igazából a mai igénknek a, így jön ide ez az ige, és az ige hirdetésnek ez az alaptémája, hogy ítéletnap. Tegnap a tévében is ment egy ilyen jellegű film, nem néztem végig, de azt hiszem, hogy az volt a története, hogy Schwarzenegger hogyan menti meg a világot az ítéletnaptól. Tehát van bennünk egy ilyen gondolat, hogy igen, borzadunk tőle, és valahogy meg kellene szabadulnunk tőle, de mi a Biblia igéire támaszkodunk, és az Isten igéinek hiszünk, hogy hogy is lesz ez, hogyan is megy ez majd végbe. Az ige arról beszél, hogy Jézus felment az Atya jobbjára, és innentől kezdve kezdődött el a világnak egy új korszaka. Jézus első és második eljövetele közti időszak, ebben élünk mi. Nem tudjuk, hogy ez meddig fog tartani, mikor lesz vége, de azt tudjuk, biztosra tudhatjuk az igéből, hogy eljön, onnan jön el majd Jézus Krisztus ítéletre, mert így mondta ezt az evangéliumok tanúsága szerint az övéinek, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, de ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket. Tehát az első, amire figyelmeztetnek bennünket ezek az igék, hogy Jézus visszajön, és ez a visszajövetel, ez váratlan esemény lesz. Hirtelen jön el. Éjjel a tolvaj, amely órában nem gondoljuk. A tolvaj nem jelenti be előre, hogy mikor fog jönni. Jézus több példázatában is erre hívja fel a figyelmünket, hogy milyen jelek kísérik azt a napot, hogy azért felkészüljünk, legyünk éberek. Ott van a 10 szűznek a példázata is. A szüzek várják, hogy mikor jön meg a vőlegény, de nem tudják pontosan, hogy mikor jön meg, és nem készülnek fel a várakozásnak a hosszúságára. Nem voltak ébrek. Azt is mondja egy másik helyen az ige, hogy ez olyan lesz, mint Sodoma Lót napjaiban, vagy mint Noé napjaiban, hogy az emberek nem vettek észre semmit, nem vették észre, hogy az ítélet közeledik, ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, élték mindennapos életüket, éljük mi is mindennapos életünket ebben a világban, de vegyük tudomásul, hogy Jézus vissza fog jönni, és ítéletre fog visszajönni. A mai példázatban egy gazdáról volt szó, aki ott hagyta a szolgáira házát, gazdagságát, és elment a mennyegzőbe, egy másik evangélium szerint távoli vidékre, és egy idő után jött csak vissza, amikor erre pont nem számítottak a szolgák, váratlanul, tehát sem a napot, sem az órát nem tudjuk, és még csak nem is kíváncsiskodhatunk, nem számolgathatunk, mert csak elszámítjuk magunkat. Egyenesen azt mondja erre Jézus, hogy nem a ti dolgotok tudni, hogy mikor. Nem titokba fog eljönni, ezt is biztosan tudhatjuk, hanem az eljövetele látható esemény lesz minden ember számára. Amikor Jézus megszületett erre a földre, emberi testben egy kis csoport találkozott vele, Izrael földjén. Amikor másodszor jön el, akkor mindenki látni fogja. Meglátják az emberfiát feljönni az égből nagy hatalommal és dicsőséggel. Tehát ne higgyünk azoknak a tanításoknak, akik azt hirdetik, hogy Jézus már eljött inkognitóban, valamilyen másik testben. Jézus még nem jött vissza, még nem. De eljön majd ez a nap is egykor, amikor minden szem meglátja őt, és minden térd meghajol előtte. Meglátják őt azok is, akik által szegezték. Ítéletre fog Jézus visszajönni. Ítéletet mond minden ember felett, a hitetlenek felett is, és a hívők felett is, új eget és új földet fog teremteni. Most nem szeretnék belemenni ennek a menetrendjébe, eltérő magyarázatokat lehet találni az időrendeket illetően, hogy mi következik majd Jézus visszajövetele után, mikor lesz az 1000 éves birodalom, mikor is ragadtatnak el a hívők, A Biblia tanítása nem egyértelmű minden kérdésben, én pedig nem szeretek találgatni. Abban viszont teljesen egyértelmű a Biblia üzenete, hogy Jézus végső ítéletre jön vissza. Azért hangsúlyozom ezt így, mert Istennek az ítélete folyamatos a történelem során. Ha Isten úgy látta jónak, akkor ítéletet hozott. Ítélet volt az özönvíz Noé idejében, ítélet volt a kénköves tüzes eső Sodomára és Gomorára, vagy ítélet volt Dávid idejében a dökhalál, mert a bűn zsoldja a halál, az ítélet. Isten haragszik a rosszra, haragszik a bűnre, és nem nézi tétlenül a bűnnek az elharapózását, még ha mi így is gondoljuk, akkor sem. Ha akarja, ha eljön az ő ideje, az ítélet ideje, akkor ő véget vet neki. És mi hálásak lehetünk az Istennek, hogy a mi időnkben ez még csak figyelmeztetés, hogy ember nem nőhetsz az égig. Ember, térj Istenedhez. Van, aminek már most learatjuk az ítéletét, de ez nem hasonlítható a végső ítélethez. Úgy is mondhatnám, hogy amikor az Isten most bennünket ítél, figyelmeztet, az az ő kegyelmes szeretetének a jele, hogy még van visszaút, odafordulhatunk hozzá, rendezhetjük az életünket, bocsánatot kérhetünk a bűneinkre. Van még visszaút, van a megtérés lehetősége, és éljünk ezzel a lehetőséggel. Többször beszél az ige a harag napjáról, legbővebben a Jelenések könyve is ír erről a napról, hogy Isten igazságos, hogy milyen lesz az az ítélet, nem hagyja a bűnt büntetés nélkül. Igazából Jézus Krisztus keresztje beszél nekünk legszebben arról, hogy mi is az az ítélet, az Isten ítélete. Isten őt büntette meg helyettünk, ő állt oda az ítéletre, de vannak, akik nem hisznek benne. Vannak, akiknek ez csak mese. Vannak, akik úgy gondolkodnak, mint a példázatbeli szolgák, hogy úgyse jön vissza a gazda. Én azért azt teszem, amit akarok, és úgy élek, ahogy akarok. Viszont vég nélkül nem tehetjük a rosszat, és amit tettünk, azzal is elszámolással tartozunk. Jó dolog, hogyha mi tudjuk ítélni magunkat, jó dolog, hogyha oda merünk állni az Isten színe elé. Ő tud nekünk ehhez világosságot, bátorságot adni. Ő tud segíteni, hogy megbánjuk a bűneinket, és ő az, aki megbocsátja, mert hű és igaz. De a legdöntőbb mindig az, hogy Jézus hogyan ítél, és nem az, hogy mi hogyan ítéljük magunkat vagy másokat. Tehát ne felejtsük el, hogy ő az ítélő, mindig az övé az utolsó szó. És Jézus jön visszaítélni. Ezt is úgy szeretném hangsúlyozni, hogy az ítéletet nem adta ki a kezéből másnak. Előtte fogunk megállni, élők és holtak. Tehát ő az Istentől rendelt bíró, nem a sátán, nem az ördög. Jaj lenne nekünk akkor. Nagyon szépen írja ezt Viktor János, hiszek egy magyarázatában így írja, hogy ugyanaz a kéz igazgat égen földön, amelyet jól ismerhetünk Jézus Krisztus földi életéből, amikor a bűnös ember felé a megbékélés készfogásra volt kinyújtva, és a megváltás mentő szolgálatában volt elfoglalva. Ugyanaz fog eljönni ítélettartásra, aki egyszer már itt járt a földön. Tehát a megöletett bárány ül az ítélő székben. És hogyha őt ismerjük, ővé az életünk, akkor ez vigasztalás a mi számunkra. Hogy a hívő embereknek nem kell félnünk az ítélet napjától. Mindenkit fog ítélni. Itt a példázatban is ezt látjuk, hogy minden szolgát. Vannak szolgák, akik arra használják az időt, hogy önmaguknak kedvezzenek, becsapjanak másokat, elnyomják a szegényt. Ők a hitetlenek sorsára fognak jutni. Tehát minden hitetlent ítél, de minden hívő felett is ítélni fog Jézus Krisztus. A zsidó nép felett is, a pogányok felett is, a kicsik felett is, és a hatalmasok felett is. Az egész világ ott fog állni a mennyei trónus előtt, és a legtitkosabb dolgaink is elő fognak jönni, gondolataink, indulataink. Lehet, hogy ettől úgy összerezzenünk, hogy jaj, csak most még nem vagyok készen. Azt írja itt az ige, hogy a büntetésnek, ítéletnek is lesznek fokozatai. Természetesen nem úgy, ahogy Dante isteni színjátékában olvashatunk a pokol legkülönbözőbb bugyrairól, Nem így, de ezek az igék azt írják itt nekünk, hogy nagyobb büntetést kap, aki tisztába volt azzal, hogy mi a bűn. Nagyobb büntetést kapnak, akik közelebb vannak az Istenhez. Attól több kéretik számon, a tanítóktól, az írástudóktól, még annál is több. Mindegyikünk maga ad számot magáról az Istennek. Jó azt tudnunk, hogy a hívő emberek nem fognak kárhoztató ítéletet kapni, hiszen ott van az ígéretünk a római levélben, hogy nincs többé kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Lesz, ami megég a cselekedeteinkből, ami nem Krisztusra, a kősziklára épült, de akik Krisztusban vannak, azok megmenekülnek. Ezért is olyan nagyon lényeges, hogy őt elfogadjuk megváltónknak. De nem fog mindenki üdvözülni, lesznek, akik elkárhoznak. Ez nem emberi riogatás, amit a korabeli költők megírtak félelmetes képekbe, meg festők lefestettek talán a templom mennyezetre. A Szentírásban is így olvashatjuk, hogy igaz, hogy az Isten irgalmas és kegyelmes, de igazságos Isten is, aki nem hagyja a bűnt büntetés nélkül. És lesznek azok, akik jutalmat nyernek, a hűségesek, akik felé maga a gazda fog szolgálni, és ez is nagyon szép kép itt az igében, hogy boldog az a szolga, akit az ő ura munkába talál. Boldog az a szolga, aki úgy éli minden napjait, hogy bárcsak visszajönne, és figyelek az zörgésre, hogy mikor zörget ő. És a jutalom az nem a jó cselekedeteknek a jutalma, mert nem a mi érdemünk, hogyha valamit is tettünk. Minden az ő kegyelméből, kegyelmességéből lehetséges. Mire indítanak minket ezek az igék? Először is a szüntelen várakozásra. Nem csupán az advent a várakozásnak az ideje, a karácsony előtti időszak, hanem életünk egésze igazából a várakozás ideje. A Szentírás ezzel a sóhajjal zárul, hogy jövel Uram Jézus. És ezt imádkozzuk a mi atyánkban is, hogy jöjjön el a te országod. És a hívő emberek minden időben várták az ő urukat, sőt siettették, hogy bárcsak már jönne, mikor jön már vissza. Tehát várjuk, hogy mikor találkozunk személyesen is a mi Urunk Jézus Krisztussal, aki szeret bennünket, és akinek átadtuk az életünket. Óhajtom elköltözni és a Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb. Ezt maga Pál apostol is így vallja. Várja lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint őrök a reggelt. És ez a várakozás, ez az életünkből kizár nagyon sok mindent. Kizárja azt, hogy elhagyjam az őrhelyemet. Kizárja a bűnös cselekedeteket, mert készen kell lennem. Mert bármikor jöhet. Bármikor ott állok előtte. Tehát szüntelenül várakozhatok, készen lehetek. És ez is az ő kegyelme, hogy ő az, aki elkészít arra a napra. Aztán arról írnak itt ezek az igék, hogy nem mindegy, hogy mivel töltöm a várakozás idejét. Szüntelen misszióra, bizonságtételre, szolgálatra ösztönöz ez az ige minket. Mert hogyha valaki nem hallja meg az igét, akkor hogyan térjen meg? Hogyan hallja meg az igét? Ami felelősségünk is, hogy az emberekhez eljusson az örömüzenet, hogy meghallják. A munkálkodásba ez is beletartozik, a bizonságtétel, hogy én szólok Jézusról, hogy hívogatok a gyülekezetbe Krisztushoz. Várom az én Uramat, de nem ölbetett kézzel, hanem munkálkodva, Krisztusra figyelve, hogy azt tegyem mindig, ami az én dolgom, ami neki kedves, hiszen bármikor jöhet és számot kell adnom. És hiszen vallom, hogy ő mindig megmutatja nekünk az utat, amin járjunk. Ő felkészít közben, napról napra megerősít, hogy fedhetetlen legyek. És ez a mai igehirdetés is egy felkészítés erre, hogy igenis munkálkodjunk az ő országa építésében, és felelőtlenség erről megfeledkezni. A kérdés az, hogy cselekszem-e azt, amivel Jézus megbízott. Teszem-e, szolgálok-e neki? És végül bátorságra buzdít minket ez az ige. Erről beszél a Heidelbergi K.T. kérdés felelete is, amikor rá kérdez, hogy mi is a hasznom ebből, hogy mindennemű háborúság és üldöztetés közepette, felemelt fővel várom az égből azt az ítélő bírót, aki előbb érettem Isten ítélőszéke elé állt, és róla minden kárhoztatást elvett, hogy ő mind a maga ellenségeit, mind az én ellenségeimet örök kárhozatra veti, engem pedig kiválasztottaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe felvesz. És ettől lehettek bátrak a bizonságtevők, a mártírok, akik az életüket sem kímélték, és nem sajnálták, és nem vonakodtak szolgálni, mint halálig. Tehát ezek az igék figyelmeztetnek, megállítanak, és kérdeznek bennünket. Hogyan vagyunk mi az ítélet napjával? Átment-e már az életünk e jelen való világban, a halálból az életbe? Van-e bizonyosságunk az örök életünk felől, hogy Krisztus, ami megváltunk, és hogy ő elvette a kárhoztatást az életünkből? És hogyha erre igen a válasz, akkor adjunk érte hálát minden nap, mert nem természetes, hogy vele járhatunk. És Isten munkája, formája úgy a szívünket, hogy örömmel és boldog várakozással tekintsünk arra a napra, amikor ő eljön ítélni eleveneket és holtakat. Amen. Isten igére válaszként imádságos szívvel a 367. dicséretünk első versét énekeljük. Emeljük Jézushoz szemünk. Hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk a hitvallásnak ezért a soráért is, hogy Jézus Krisztus az, aki eljön ítélni eleveneket és holtakat. Dicsérünk, Urunk, ezért a tervedért. Dicsérünk azért, hogy Jézus Krisztusban elvétetik rólunk az ítélet, hogy nem magunknak kell tisztára mosni magunkat, hanem Jézus Krisztus értünk tökéletesen eleget tett ott a kereszten. Köszönjük azt, Urunk, hogy Te tudod megtisztítani az életünket, Te tudsz bennünket készé tenni arra a napra, ad, hogy veled együtt tudjunk munkálkodni, mindig figyelni arra, hogy mit kívánsz, és engedelmeskedni. És köszönjük, Urunk, hogy Te tudsz bennünket bátorrá is tenni a szólásra, a bizonságtételre. Könyörülj, Urunk, hogy ne a láthatókra nézzünk, hanem Te rád. Könyörülj, Urunk, hogy ne a földiekkel foglalkozzunk, hanem tudjunk neked szolgálni. És áldunk azért, hogy igaz az az ígéreted is, hogy aki a Te országodat keresi, abban munkálkodik, ráadásul mindent megkap tőled. Urunk Isten, bocsásd meg, hogyha nem így élünk. Bocsásd meg, amikor mesebeszédnek tartjuk az ítéletnapot. Bocsásd meg, Urunk, amikor nem vesszük komolyan, hogy Te bármikor visszajöhetsz, és bármikor megállhatunk előtted. Urunk, eléd visszük a gyászolókat és a sírókat, akik emlékeznek halottjukra. Urunk, Te tudod őket megerősíteni a hitben. Te tudod őket megszilárdítani és vigasztalni, hogy az életük nálad jó kezekbe van, és a halál, mint utolsó ellenség eltöröltetett. Urunk Istenünk, kérünk, hogy Te áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk még meg a kórus szolgálatát. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti rejátok, és adjon békességet néktek. Amen.